Nap kérdése.
Nagyszabású offenzívát indítottak az izraeliek Cisziordánia északi részén, a rajtaütésben legkevesebb 10 palesztin fegyverest öltek meg. A várhatóan több napig tartó hadművelet részeként az IDF körülvette a menekülttáborok közelében lévő kórházakat, és átvizsgálja a belépő betegeket, hogy megakadályozza a terroristák bejutását. Izrael szerint szükség van a rajtaütésekre, hogy ezzel felszámolják a Hamas és más militáns szervezetek cisziordániai csoportjait, és megakadályozzák az izraeliek elleni terror akciókat. Az izraeli hadsereg kiszabadított kedden egy újabb túszt a gázai övezetből, a Hamas palesztin iszlamista terrorszervezet fogságából, ezt már hivatalosan is bejelentették, ő immár a 8. élve kihozott izraeli. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Szájfó Márta, a Migráció Kutató Intézet kutatási igazgatóját. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Na hát nézzük meg a jelenlegi helyzetet. Kezdjük a megelőző és válaszcsapásoknál, hogy ezeknek milyen hatása van erre a háborúra.
Cisziordánia egy teljesen különálló hadszíntér, vagy legalábbis részlegesen különálló hadszíntér a gázaitól. Ezt a területet elméletileg a palesztin hatóság, azon belül a Fatah ellenőrzi, ugyanakkor látni kell, hogy az elmúlt évtizedek során a Fatah szép lassan elvesztette az uralmát a társadalom, a palesztin társadalom bizonyos szegmensei felett. Ennek egyszerű oka, hogy folyamatosan nő a lakosság, a palesztin hatóság gazdasági lehetőségei korlátozottak, tehát egyre több az a munkanélküli fiatal, egyre több olyan család van, aki kiesik a palesztin hatóság klientúrájából. Ezekben a társadalmi csoportokban, akik immár a periférián vannak, folyamatosan szerveződnek ilyen úgynevezett Z-generációs milíciák, akiknek gyakorlatilag nincs vesztenivalójuk, és támadásokat indítanak elsősorban izraeli telepesek ellen, akik ott vannak hozzávetőleg 700 ezeren Cisziordániában. Tegyük hozzá, hogy az ENSZ illegális telepekként minősíti ezeket a telepeket. Az izraeli állam viszont hagyja őket terjeszkedni, és az izraeli politikai vezetés is támaszkodik nagyban a telepes mozgalomra, akik részei a kormánykoalíciónak. Tehát ilyen helyzetben a palesztin hatóságok nem tudnak rendet tenni a saját területükön, az izraeli hatóság az, aki próbálja felszámolni ezeket a sejteket. És általánosságban ott van még a nagyobb probléma, hogy a Hamasznak a támogatottsága Cisziordániában hozzávetőleg 55%-on áll, ami nem annak köszönhető elsősorban, hogy a Hamasz bármiféle igazi mély beágyazottsággal rendelkezne ezen a területen, hanem annak, hogy nagyon is népszerűtlen a palesztin hatóság. Mahmoud Abbas, 88 éves Mahmoud Abbas 2006 óta választások nélkül vezeti ezt az övezetet, az ő támogatottsága 17%-on áll.
Ugye néhány hete még elemzők úgy vélekedtek, hogy közel van, vagy hát egyre közelebb jutunk a közel-keleti eszkalációhoz. Az egyik kérdésem, hogy a közel-keleti konfliktusban mikor jön el az eszkalációnak, a háború kiterjedésének az időpontja, vagy egyáltalán mikortól számítjuk annak, hiszen a különböző nemzetek olyan régóta ellentétben állnak egymással, hogy gyakorlatilag nyugodtan beszélhetnénk arról, hogy már ez ide elérkeztünk?
A közel-kelet rengeteg apró hadszíntérből áll, és rengeteg helyi entitás van, amely ural bizonyos terepeket. Az eszkaláció, mint olyan, tehát egy totális háború, ahol minden fél belead mindent a másik elpusztításáért, gyakorlatilag nem áll érdekében senkinek. Egy eszkalált konfliktus látunk most a Hamas és Izrael viszonylatában, de azt látjuk, hogy noha számos állami szereplő és nem állami szereplő áll szemben a zsidó állammal a közel-keleten, egyik sincs olyan helyzetben, hogy megérné neki egy totális frontális háború. Gondoljunk Iránra, az úgynevezett ellenállás tengelyének a vezetőjére, vagy irányítójára. Teherán számára, noha folyamatosan élesen Izrael ellenes retorikát folytat, támogatja a Hamaszt, a Hezbollahot, legfőbbképpen a Huszi mozgalmat, síta milíciákat Szíria és Irak területén, a szíriai kormányt. Retorikájában nagyon erősen Izrael ellen ágál folyamatosan, mégiscsak azt látjuk, hogy itt egy állami szereplőről van szó, akinek elsődleges érdeke a saját legitimitása, a saját társadalma előtt, a saját állami feladatainak az ellátása. Ebből az következik, hogy az iráni vezetés leginkább azt szeretné, hogyha a gazdasági helyzet javulna az országban, hiszen nagyon széles társadalmi elégedetlenséggel néznek szembe. Azt szeretné, hogyha az atomprogramját tudná folytatni. Éppen ezért nem érdekel egy közvetlen háború Izraellel szemben, ami a főbb céljait aláásná. Hasonló a helyzet a különböző milíciákkal Irak területén, akik noha alapvetően élvezik Irán támogatását, de mégiscsak ők helyi szervezetek, helyi családokért, nagy családokért, klánokért, törzsekért felelősek, gazdasági szervezetek egyben. Ők is olyan mértékben harcolnak, adott esetben lőnek amerikai bázisokat, vagy vélt valós izraeli érdekeltségeket ezekben a térségekben, ami még nem fenyegeti az elpusztulásukat. És hát akkor ott van a Hezbollah, amely ellen volt most egy nagyon komoly offenzívája Izraelnek. Azt látjuk, hogy a Hezbollah amellett, hogy milícia, egy komoly politikai entitás Libanonon belül, amely gyakorlatilag a lakosságnak a harmadát politikai szövetségeken keresztül több mint a felét lefedi. Gyenge az államiság Libanonban, a Hezbollah kvázi államként működik Dél-Libanonban, a Bekávölgyben, Dél-Beirutban és egyéb területeken. A általánosságban a libanoni lakosságnak 90%-ának problémát okoz immár a havi megélhetés, az országot ügyvivő kormány irányítja, gyakorlatilag nincs elnöke az országnak, a nemzetközi segély csak csordogál. Olyan széles társadalmi elégedetlenség van Libanonban, amire a Hezbollahnak is tekintettel kell lennie, és tudják jól, hogy egy totális háború Izraellel szemben megrecsentené az ő bázisukat is.
Annak alapján, amit itt az előzőekben elmondott, felmerül a kérdés, hogy kivel harcol most tulajdonképpen Izrael, az országokkal, az arab országokkal, vagy az arab országokban működő terrorszervezetekkel?
Ezt nagyon jól körül lehet határolni. Izraellel szemben áll Irán, és Iránnak a kliensrendszere, amely végighúzódik Irakon, Szírián, Libanonon, Jemenben is megtalálhatók ennek részei. Általánosságban arab-izraeli konfliktusról nem beszélhetünk, hiszen a legnépesebb arab ország Egyiptom már 79-ben békét kötött a zsidó állammal, 94-ben követte Jordánia, és 2020-ban az Ábrahám egyezmények keretében az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrein, Szudán, Marokkó mind békét kötöttek Izraellel, és ha nem következett volna be október 7-e, Szaúd-Arábia következett volna, a leggazdagabb és legbefolyásosabb arab ország, amely a maga jól megfontolt gazdasági és egyéb stratégiai érdekeiből megkezdte a közeledését a zsidó államhoz, és immár miniszteri szintű találkozók voltak október 7-e előtt. Tehát általánosságban az arab országok a saját érdeküket követik, az leginkább Izraellel van összhangban, tehát Izrael az, akivel a saját érdekeiket érvényesíteni tudnák. A palesztin ügy pedig a maga megoldhatatlansága miatt gyakorlatilag egy teher már a legtöbb arab ország számára.
Uh-huh. Miről szól most ez a háború?
Izrael elsősorban szeretné, hát egyértelművé tette Benjamin Netanyahu a három fő stratégiai célt, ez a túszoknak a kiszabadítása, a Hamas totális elpusztítása, és a gázai övezet olyan módon történő pacifikálása, hogy az ne jelentsen fenyegetést a jövőben az izraeli polgárok számára. Ezeket a célokat eddig részlegesen sikerült elérnie Izraelnek, és azt látjuk, hogy ez a harc valószínűleg folytatódni fog, noha kisebb intenzitással, de az elkövetkező hónapokban az amerikai elnök választásig mindenképpen.
Egy terrorszervezet elpusztításának a terve az nem egy szélmalomharc, ugye annak idején láttuk az Al-Qaida romjaiból felépült az iszlám állam.
A Hamas esetében annyiban más a helyzet, hogy a Hamas gyakorlatilag egy a palesztin, pontosabban a gázai társadalomba beékelt szervezet. Tehát ők gyakorlatilag még a 70-es években egyfajta humanitárius szervezetként kezdték meg a munkásságukat, a muszlim testvérek nevű iszlamista szervezet palesztin ágaként, majd 87-ben milíciává alakultak, és megkezdték a harcukat Izraellel szemben. 2006-ban választások voltak Izrael kivonulása után a gázai övezetben, akkor gyakorlatilag átvették a hatalmat, és azóta uralják a gázai övezetet. Egészen mostanáig. Ez sok szempontból új feladatokat adott nekik, hiszen nekik is az lett az elsődleges céljuk, hogy a saját klientúrájukat és a társadalmat valamennyire lefedjék. Ez részlegesen sikerült nekik, hiszen a Hamas 2006-os hatalomátvétele óta megduplázódott gyakorlatilag a gázai lakosság, a fiatalok úgy, akik most ott élnek, gyakorlatilag Hamas uralom alatt születtek, és csak ebben éltek. Már október 7-e előtt is nyáron komoly tüntetések voltak Gázában a Hamas ellen, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy nem tudja gazdaságilag biztosítani azt az embereinek, az embereknek Gázában, amit kell, és egyre inkább az állami terror eszközével nyomta el a vele szemben felléptő palesztinokat.
A gázai övezetnek mekkora, nyilván itt nem feltétlen pontos számukra vagyok kíváncsi, de a gázai társadalomnak mekkora részét fedi le a Hamas, és mennyien vannak, akik még tiltakoznak ellene?
Statisztikák nincsenek, amit tudni lehet, hogy a Hamas gazdasági klientúrájába szűken a lakosságnak a harmada esik bele, a többiek valamilyen módon kénytelenek együtt élni a Hamasszal. Most ez a helyzet megváltozott. Tehát a Hamas eddig gyakorlatilag, tehát mint szó volt róla, az állami terror eszközeivel tudta a palesztin lakosságot pacifikálni a gázai övezeten belül, tehát börtönöket üzemeltetett, az árulás vágyával illette azokat, akik az ő hatalmát megkérdőjelezték, és súlyos következményei voltak. Most az izraeli beavatkozás, amellett, hogy a Hamas katonai potenciájának, ha hihetünk az izraeli adatoknak, 60%-át, több mint 60%-át elpusztították, a kormányzó képességére is jelentős csapást mértek. Kérdés, hogy a mostani helyzetben hogyan tudná a Hamas újra rendezni a sorait, de az tény és való, hogy mivel a Gáza lakosságának teljes egészét érintette ez a konfliktus, 90%-a lakosságnak menekülté vált a területen belül. Tény és való, hogy ez traumaként érte az ottani palesztinokat, és ha nem is a Hamasszal kezdtek szimpatizálni, de az biztos, hogy az izraeliekkel sem.
Hogyha egy terrorszervezet ennyire lefedi a társadalmat, és ennyire beágyazódik egy társadalomnak a tudatába, akkor létezik-e megoldás az izraeli-palesztin konfliktusra hosszú távra gondolok? És épp azért, amit ön az előzőekben elmondott, hogy ugye itt gyökerek már olyan mélyre nyúlnak vissza, amelyek gyakorlatilag generációk gondolkodását befolyásolják?
A kollektív trauma mindkét oldalon megvan, és valóban olyan családi tragédiák vannak palesztin és izraeli részről is, amiről az egyes emberek érthető okokból nem tudnak felülemelkedni ezen, vagy nehéz számukra legalábbis. A közel-keleti, illetve palesztin-izraeli béke útjában számos dolog áll. De azt ugyanakkor le kell szögezni, hogy időszakos békét lehet teremteni a közel-keleten, hiszen amennyiben Izrael folytatja ezt a mostani hadjáratot, a gázai lakosság nagyon fogja már vágyni azt a békét, mire eljön ennek az ideje, és feltételezhető, hogy Izrael a saját feltételeit fogja tudni érvényesíteni. Az átfogóbb közel-keleti, pontosabban arab-izraeli, palesztin-izraeli béke útjában viszont számos dolog áll. Ilyen például a menekültek, a palesztin menekülteknek a kérdése. Cisziordánia lakosságának több mint harmada, Gáza lakosságának 80%-a olyan palesztin, aki az elmúlt 70 év során mai izraeli területekről érkezett a jelenlegi lakhelyére. Gyakorlatilag rossz anyagi körülmények között élnek, tehát nincs az a palesztin vezetés, amely azt mondhatná, hogy lemond a menekültek hazatérési jogáról, mert másnap lelőnék az utcán leegyszerűsítve. És nincs olyan izraeli vezetés sem, aki azt mondhatja, hogy akkor visszafogadja ezeket az embereket, pláne a leszármazottaikat, akik azóta felduzzadtak milliós tömegé, mert egyrészt nincs hova visszamenniük, ott már leosztották a lapokat az ingatlan piacon, meg egyébként is Izraelnek nem áll érdekében ekkora a palesztin lakosságnak a befogadása. A másik probléma, ami feloldhatatlan, a telepeseknek a kérdése. Azt látjuk, hogy Cisziordániában, Kelet-Jeruzsálemben több mint 700 ezer ENSZ által illegálisnak minősített zsidó telepes él, akiknek a térfoglalása, hát tegyük hozzá például most a gázai háború kezdete óta több mint 5000 lakásra, házra adtak engedélyt az izraeli hatóságok a telepesek részéről, tehát terjeszkednek a telepesek folyamatosan Cisziordániában. Ez napi szintű összeütközéseket eredményez az ottani palesztin lakossággal, tehát nincs az a palesztin vezetés Cisziordániában, ami azt mondhatná, hogy maradjanak itt a telepek. Ugyanakkor nincs az az izraeli vezetés sem, aki azt mondhatná, hogy távozzanak innen el a telepek, hiszen a mostani jobboldali kormánykoalíciónak nagyon fontos összetevője, nagyon fontos támogatója a telepes mozgalom, fegyelmezett szavazókról van szó, és a mostani háború óta láthattuk azt, hogy az izraeli hadseregben is nagy számban tagozódtak be telepeseknek a gyermekei, tehát egy olyan erőről van szó, amely ott fog maradni ebben a térségben.
Beszéljünk egy kicsit a nagyhatalmak szerepéről. Ugye senkinek nem érdeke az, hogy akár az arab, akár a zsidó származású embereket elidegenítse a saját érdekeitől. De hogyha megnézzük, Izrael mellett mégis ott áll az Egyesült Államok, az arab országok mellett pedig inkább Oroszország.
Ez a fennállás már nagyon régóta megvan, tehát már a hidegháború idején is gyakorlatilag megvolt ebben a formájában. Tény és való, hogy az Egyesült Államoknak a népszerűsége ilyen szempontból alacsony számos arab országon belül, ugyanakkor nem lehet azt kijelenteni egyértelműen, hogy az arab országok közvéleménye Amerika ellenes lenne, hiszen ha például az Ábrahám egyezményeket megkötött öböl országokról van szó, azt látjuk, hogy az amerikai kultúra nagyon is jelen van, különösen a fiatalok körében, és ez egy vonzó dolognak számít, az orosz kultúra az mondjuk kevésbé. De tény és való, hogy számos ország, amely szemben áll Izraellel, vagy adott esetben az Egyesült Államokkal, Oroszország felé húz. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a politika szintjéről beszélünk, hogy globális átrendeződés van, és ebben a hatalmi erőviszonyokban, és ebben a globális átrendeződésben minden ország, minden regionális középhatalom megpróbálja a kereteit feszegetni. Ezt látjuk Törökország kapcsán, ezt látjuk Szaúd-Arábia kapcsán, tehát olyan országok, a szaudiakról beszélünk, amelyek mondjuk a fegyverzetüknek a 90%-át az amerikaiaktól vásárolják, nekik köszönhetik a biztonságukat, gazdaságilag is ezer szállal vannak összefonódva az amerikaiakkal, elkezdtek mégiscsak a mozgásterükben picit nagyobb teret követelni maguknak, a kínaiakhoz közelednek, az oroszokhoz közelednek, és próbálják a pozíciójukat javítani az átalakuló világrendben.
Egy ilyen átalakuló világrendben az arab országoknak mi a vonzó az Oroszország felé húzódásban?
Általánosságban nem mondhatjuk, hogy vonzó számukra. Ők partnereket keresnek, és a tárgyalási pozíciójukat szeretnék javítani elsősorban a meglévő partnereik irányába. Már amennyiben most az Amerika barát vagy Amerikával szövetséges országokról beszélünk, egyszerűen a pozíciójukat akarják erősíteni. Más rezsimek számára, például Szíriában a túlélést jelentik az oroszok.
No, hogyha megnézzük azt, hogy ez az izraeli palesztin, tehát az egész közel-keleti, vagy bár ön azt mondta, hogy arab-zsidó konfliktusról már nem beszélhetünk, de hogy leszűkíthető ez a közel-keleti konfliktus palesztin-izraeli konfliktusra?
Annyiban nem, hogy például a Hezbollah esetében egy nem palesztin entitásról beszélünk, még vallásilag sem azonosak a palesztinokkal, a palesztinok, ők szunniták, a Hezbollah pedig síta, tehát ilyen szempontból nem. Azt mondhatjuk, hogy van egyfajta Irán által vezetett erőcsoport a térségben, amely markánsan szemben áll Izraellel. És vannak azok az arab országok, akik szeretnének ebből az egészből kimaradni, és itt gyakorlatilag a legtöbb arab országról beszélhetünk, Egyiptom, Jordánia és valamennyi öböl ország szinte.
Hosszú évek vitája a két állami megoldás. Ez békét teremtene, vagy békét teremthetne a két nemzet között?
Mindenképpen békét teremthetne, de a már említett két okból, a telepesek miatt és a palesztin menekültek miatt, vagy az ő kérdéskörük miatt ez nehezen valósítható meg. Ami elképzelhető a közel-keleten, az egyfajta rendezés, a harcoknak a befagyasztása, a konfliktusoknak a befagyasztása, és hogyha egy optimista forgatókönyvet veszünk alapul, mondjuk Gáza esetében egy olyan öböl országok által finanszírozott újjáépítés, izraeli jelenlét vagy katonai felügyelet mellett, vagy legalábbis úgy, hogy az izraelek monitorozzák a folyamatokat, ami oly mértékben csökkentheti azokat a társadalmi feszültségeket, amik a radikalizáció útjára terelnék a fiatalokat, hogy egyfajta békésebb egyensúly előfordulhat. De ne felejtsük el, hogy a közel-keletről van szó, az európai politikai, politológiai kategóriák, mint az állam, a párt, stb. Ezek teljesen más kulturális tartalommal bírnak ott.
Egy ilyen közegben, egy kétállami megoldásnál, vagy megoldásban a terrorszervezetek ehhez hogyan tudnának viszonyulni?
Attól függ, hogy kiről beszélünk. Tehát ami valakinek a terroristája, az másnak a szabadságharcosa, tehát a különböző, hogyha terrorszervezeteket tipizálni akarjuk, akkor két fajta van, vagy két fő kategória. Az egyik az, ami egyfajta globális dzsihádot hirdet valamiféle elvont cél érdekében, ilyen például az iszlám állam, és ilyen volt nagyon sokáig az Al-Qaida is. Jellemzően egyébként ez addig működik, ameddig absztrakt szinten működnek, és csak is a terrortámadásokban gondolkodnak. Amikor felelőssé válnak a lakosságért, mert területeket uralnak, akkor elkezdenek jellemzően politizálni. Ezt látjuk például az Al-Qaida esetében Szomáliában, Szíriában, hogy lemondtak a globális dzsihádról, és egy helyi politikai erőként kezdik önmagukat meghatározni, és a politikai céljaik is megállnak immár az ország határon, vagy a maguk által ellenőrzött területeken belül. A másik, ha így nevezzük terrorszervezeteknek a kategóriájába tartoznak, azok a csoportok, amelyeknek eredendően kvázi nemzeti céljaik vannak, vagy nemzeti keretrendszeren belül megfogalmazható céljaik. Ilyen most például a tálib rendszer Afganisztánban, hiszen azt látjuk, hogy az ő politikájuk Afganisztánra korlátozódik, és ők még a hindu Indiával is szeretnének jóban lenni gazdasági érdekekből kifolyólag, de ilyen a Hezbollah is, amelynek a politikai céljai, a retorikát, hogyha nem veszük most figyelembe, mégiscsak Libanonra korlátozódnak, és ilyen adott esetben a Hamas is, ami nem globális dzsihádot hirdet, hanem a palesztin nacionalizmust keveri egyfajta iszlamizmussal.
Elemzők szerint Izrael komolyan elszánta magát arra, hogy egyszer és mindenkorra megoldja a gázai helyzetet. Jó megoldást vagy jó utat választott ehhez a megoldáshoz?
Hát bírálni nagyon könnyű egy stúdióból, Európából a közel-keleti folyamatokat és szereplőket. Én nem látom azt, hogy nagyon más módszer lett volna október 7-én arra, hogy Izrael elérje a céljait, tehát a túszok kiszabadítását és az övezet pacifikálását. Az természetesen más kérdés, hogy jutott el idáig ez a folyamat, hogy a Hamaszt miért, a Hamasz hogy jutott el erre a szintre, hogy megkezdje ezt a terrorakciót, vagy belemenjen ebbe a terrorakcióba. Most azt látom, hogy Izrael gyakorlatilag folytatni szeretné kisebb lánggal, kisebb intenzitással ezeket a hadműveleteket, az amerikai elnök választásokig, illetve az új elnöknek a beiktatásáig, de olyan mértékben szeretné ezt folytatni, hogy a lehető legkisebb mértékben idegenítse el magától azokat az arab szövetségeseit és nyugati szövetségeseit, akik bírálják ezeket az akciókat. Ugyanakkor a másik oldalon, tehát például az arab országok, az emirátusok részéről, és azt látjuk, hogy ők is tisztában vannak ezekkel a folyamatokkal, tehát beszédes tény, hogy emirátusok érdekeltségébe tartozó szerb fegyvergyártó is küld fegyvereket az izraelieknek. Tehát itt az arab hozzáállás is összetett ebben a kérdésben, de most azt látjuk, hogy Izrael folytatja ezt a hadműveletet abból a célból, hogy amikor jön az új amerikai kormányzat, olyan legyen a status quo, hogy legjobban tudja az érdekeit érvényesíteni.
Befolyásolhatja egyébként a közel-keleti konfliktust az, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke?
Részben igen, de nem túlzottan nagy mértékben. Kamala Harrisnál azt látjuk, hogy szintén markánsan kiállt Izrael mellett, ezáltal egyébként magára haragítva a demokratáknak az ultraprogresszív szárnyát is, akik ugyebár feltétel nélkül palesztin barátok, még akkor is, hogyha a palesztinokat ebben az esetben a Hamas képviseli. Donald Trump esetében láttuk ugyanakkor, hogy ő aztán tényleg feltétel nélkül, vagy nagyon-nagyon kevés feltétellel támogatja Izraelt. Jelentős részben Donald Trump nyomásgyakorlásának volt köszönhető az Ábrahám egyezményeknek a megindítása. Tehát feltételezhetjük, hogy amennyiben Donald Trump nyeri az elnökválasztásokat, akkor Benjamin Netanyahu regionálisan, de belpolitikailag mindenképpen megerősödve fogja érvényesíteni az akaratát, és indulhat újra egyfajta rendezés a gázai övezetben.
Meddig megy, vagy meddig mehet el az Egyesült Államok Izrael támogatásában?
Hát azt látjuk, hogy az Egyesült Államok a térségben országok jól körülhatárolható csoportjára támaszkodik, Izraelre, Törökországra, Egyiptomra és Szaúd-Arábiára. Ezek az ő közel-keleti politikájának a fő pillérei. Az Egyesült Államok támogatja Izraelt feltétel nélkül szinte ebben a konfliktusban. Ami feltételeket az Egyesült Államok szabna, azok jellemzően azért olyan feltételek, amiket Izrael magától is betartana. Ilyen például az, hogy nem nyomja át Egyiptomba bomba a palesztin menekülteket Gázából, hiszen azzal már eleve az Egyiptommal való béke szerződését kockáztatná meg, illetve számos ilyen vörös vonal van, amit az izraeli stratégák és politikusok nagyon jól ismernek, tehát az Egyesült Államoknak nem kell feltétlenül minden esetben jeleznie Izraelnek, hogy hol a határ, ők ezzel tisztában vannak.
Külső beavatkozás nélkül lehet-e béke, vagy lehet-e békét, vagy esetleg tűzszünetet, ugye tartanak a béketárgyalások is, vagy tűzszüneti tárgyalások egész pontosan, de külső beavatkozás nélkül lehet-e tűzszünetet, vagy békét kezdeményezni és teremteni a Közel-Keleten?
Beavatkozás nélkül lehet, közvetítés nélkül nem. Tehát azt látjuk, hogy ebben ennek a konfliktusnak számos részvényese van a térségben, akik ott ülnek minden esetben a tárgyalóasztalnál. Mindig ott ül Egyiptom, aki ugyebár közvetlenül határos Izraellel és a gázai övezettel, és számára belbiztonsági szempontok is játszanak ebben a konfliktusban, tehát Egyiptomnak ott kell ülnie, és ott ül ugyanakkor a Katar is, amely noha nem kötött békét Izraellel, de operatív szinten számos együttműködése van a két országnak, de Katar az, amely egyébként elszállásolja a Hamasznak a vezetőségét is, legalábbis a külföldi vezetőségét. Például Katarban élt Ismail Haniyeh is, akit Teheránban likvidált Izrael a közelmúltban. Tehát ezeknek a részvényeseknek ott kell ülniük az asztalnál, és ott kell majd ülniük azoknak is, akik a későbbiekben Gáza újjáépítéséhez a pénzt fogják adni, például Szaúd-Arábiának.
Min múlik most az egyiptomi tárgyalások sikere?
Egy gyakorlati sarkalatos pont van, amin most múlhat ennek a tárgyalásnak a sikere. Ez gyakorlatilag az, hogy Izrael milyen módon tartja meg a jelenlétét, a gázaövezetet jelenleg kettészelő katonai folyosón. Ez a katonai folyosó, ennek az a gyakorlati célja, hogy amennyiben ott Izrael megtartja a jelenlétét, akkor ellenőrizni tudja, hogy a gázaövezet déli részéről kikáramlanak vissza északra, ezáltal meg tudja akadályozni a Hamasz újra szerveződését. A másik fontos folyosó pedig, ami sokkal sarkalatosabb, az a Filadelfi folyosó, amely a gázai övezetet Egyiptomtól választja el. Izrael szeretné ott megőrizni a maga katonai jelenlétét, Egyiptom ezt kevésbé szeretné, leginkább belbiztonsági okokból. Ennek az az oka, hogy Egyiptom szeretné biztosítva tudni azt, hogy azon a szakaszon nem fognak palesztinok érkezni a sínai félszigetre, mert a közelkeleti gyakorlati és történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ha emberek elhagyják a lakhelyüket, akkor nagyon kis eséllyel fognak visszatérni. Egyiptomnak pedig megvan a maga problémája, nem hiányzik neki több százezer, adott esetben millió palesztin a sínai félszigetre. Izrael ugyanakkor azért szeretné megtartani ott a jelenlétét, hogy megakadályozza a csempészalagutaknak az újraindítását, és adott esetben hadműveleteket hajthasson végre. Az a kérdés, hogy hogyan maradott Izrael fizikailag vagy technikai eszközökkel.
Innen folytatjuk legközelebb. Szájfó Omár, a Migráció Kutató Intézet kutatási igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Valamennyi kollégám Szőlősi Éva és Ihe Gábor nevében hallgatóink figyelmét köszönöm. A Kossuth Rádió műsora most hírekkel folytatódik. Szép estét, Csete Beltát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.